Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Söfflin György, a Fidesz volt európai parlamenti képviselője. Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot!
Mit kell ahhoz tenni, hogy egy bizottság, jelen esetben a Juncker bizottság teljesítményét fair módon lehessen értékelni? Mit kell figyelembe venni?
Igazából el kell dönteni, hogy mi az alapmérce. Tehát milyen, hogyan, miképpen, miből állt az európai integráció 14-ben, amikor a bizottság átvette, illetve, hogy mit ígért, ebből mit teljesített. Na most én ott voltam plenárison, ami Juncker, és egyébként Franz Timmermans, akinek a nevével azt még fogunk találkozni, mondták, hogy ez egy politikai bizottság, és hogy ez az Európai Unió utolsó esélye. Nem hiszem pontos, hogy milyen kifejezést használt, de ez volt az értelme. Tehát, hogy mindenképpen fontos, hogy tovább vigyük az integrációt, ami nekem azt mondta, hogy igen, konszenzuális alapon, közmegegyezésesen, az összes tagállam megértésével kell kidolgozni egy bizonyos stratégiát. Na most nézzük meg, hogy ebből mi teljesül. Hát elsősorban, bár ez csak kismértékben a Juncker bizottság felelőssége, ott van a Brexit. Vagyis a 28-ból csak 27 tagállam lesz. Másrészt, és lehet, hogy nagy nyilvánosság előtt, ezt én most mondom el először, amikor én Brüsszelbe kerültem 2004-ben, akkor mindenki a puha hatalomról beszélt. Tehát közmegegyezéses hatalmi döntések, hogy leülünk, megtárgyaljuk, igen, mindenkinek az érdekét figyelmébe veszünk. Ez a soft power, puha hatalom. Nagyon divatos volt. Nem lehet róla hallani. Tehát a Juncker-Timmermans bizottság idején mondjuk úgy, hogy eltűnt. És ezt fölváltotta a büntető bizottság. Talán ez kicsit kegyetlen ez a kifejezés, de minden esetre nem egyszer, meg is lepett, amikor képviselőtársai mondták, nem ezeket a tagállamokat, rosszul viselkedő tagállamokat büntetni kell. És akkor mondták, bocsánat, az európai integráció épp arról szól, hogy közmegegyezéses alapban. Nem, mert ezek az országok olyan, és aztán lehet látni a jelzőket, olyan rosszak, olyan rosszalkodók, stb. Tehát ezt mennyire a Juncker bizottság érte el, hogy mennyire a Juncker bizottság felelős ezért, azt nem tudom, de ugyanakkor az biztos, hogy Timmermans szereplése nem akadályozta meg. És Timmermans, de egyébként az elődje, Vivian Reding, aki luxemburgi biztos volt, ők ketten, akik elkötelezett föderalisták valószínűleg, hogy föderális Európa Egyesült Államot szeretnének látni. Ők mindketten ebbe az irányba kezdték elvinni az Európai Unió működését, szereplését, hogy ha szép szóval nem sikerül, akkor büntetünk. Na most ez a büntető hozzáállás, ez szerintem egyes tagállamokban nagyon is elfogadott, nálunk azt hiszem kevésbé. Mert már csak azért sem, mert hogyha büntetek, akkor lehet, hogy bennünket, illetve lengyeleket, románokat, stb. Fogják büntetni. És ehhez még hozzájárul valami más. És ez a kettős mérce. Tehát én megint ott voltam, hallottam Timmermanszal többször tárgyalt a négy szem közt is, a bizottságokban, szakbizottságokban. Amikor nem ezekkel a szavakkal az igaz, de effektíve kimondta, hogy igen, igen, belátja, hogy Romániában vannak problémák, de ő, mint a baloldal embere, habozik. Tehát ő másképpen, megint nem idézem őt szó szerint, akarja kezelni Lengyelországot, illetve Magyarországot, mint Romániát, mert Romániában akkor baloldali kormány volt hatalmon. Nekem ez kettős mérce. Miért? Mert a politikai érdek azt mondja, hogy igen, hát persze vannak problémák, de mégis ez a mi kutyánk kölyköd. Ugyanez volt a helyzet Máltán. Máltán nagyon-nagyon sok probléma van, hogy magát baloldalnak nevező párt van kormányon, tehát a baloldal elnézi. Ahogy jobboldali kormányban hatalom ott nem nézi. Pláne az, hogy a Fidesz kormány már megint egyebek Fidesz kormány már megint kétharmados többséget szerzett. Körülbelül ez az álláspont. Hát ez szerintem nem egy szálka, hanem a gerenda a nyugati baloldal szemében. Tehát valahogyan meg kell törni a Fidesz hatalmát, akkor büntessük meg. Mint például, hogy összekapcsolni a kohéziós alapok juttatását a jogállamisággal. Erre azt mondja a miniszterelnök úr, hogy ez lopakodó szerződésmódosítás. És itt látjuk, hogy ez nem, nincs mindenkinek az ígyére. Tehát ez nem olyan egyszerű. Tehát visszatérve kérdésére, én nem merném azt mondani, sőt, hogy a Juncker Timmermans bizottság jó irányba terelte volna az integrációt. Ezt már többször elmondtam, de az én elemzésem azt mondja, hogy miért integrálunk egyáltalán, mert csak így tudjuk a mindig kialakuló konfliktusokat rendezni. Európa egy olyan hely, világ egy olyan hely, ahol mindig lesznek konfliktusok. Tehát nem ez a fontos. Fontos, hogy hogyan tudjuk ezeket rendezni. Na most ezt az európai integrációs folyamat nagyon sikeresen érte el. Tehát mi is mindenki tudja, hogy francia-német háború többé nem lesz. Nem rossz, mint teljesítmény. De a nyugati országok, az EU 14, ha Nagy-Britanniát oda számítjuk, ha még mindig 15, szerintem soha nem tanulta meg a volt kommunista államok működését, hagyományait, aspirációit. Tehát nem is tudták alkalmazni a megfelelő konfliktus megoldási rendszereket.
Amikor a Juncker bizottság annak idején saját magát politikai bizottságként határozta meg, ennek milyen volt a csengése Európában, mert nekünk itt egy szocialista, volt szocialista országban egyértelműen rossz, mert ez azt jelenti, hogy párt irányítás hatalmi szervezeteként fog működni. Ott milyen volt a visszhangja?
Attól függ. Én úgy személy szerint úgy hallgattam, és gondolkodtam, hogy mit akarnak ezzel most mondani? Az első magyarázatom az volt, hogy az elődje, tehát a Barroso bizottság az egy nagyon technokrata bizottság volt. És Juncker ezt akarta megkontrázni, és nekem az volt a magyarázatom, hogy ő egy politikailag integráltabb Európát, tehát egy ilyen föderalista Európa irányába szerette volna vinni az egészet. Ő maga aztán már kijelentett nem is egyszer, hogy ő egy pillanatra csak gondol az Európai Egyesült Államokba, de egy szorosabban integrált Európába gondolkodik, amiben szerintem oda tartoznak az úgynevezett balliberális elemek. És akinek ez nem tetszik, az majd lenyeli valahogyan. Tehát a politikában ez esetben benne volt az is, amit nem biztos, hogy első percben észleltem, aztán elég gyorsan rájöttem, hogy amit már korábban mondta, hogyha nem értesz velünk egyet, akkor nem próbálunk téged meggyőzni, hanem nyomást gyakorlunk. Tehát a politikai nyomás gyakorlás is. És valamire bevezetsz-e a Juncker Timmermans. Timmermanszot mindig oda teszem, azt hiszem Timmermans volt az erős emberem, mert ez a bizottság még mindig ott van, mint ügyvezető bizottság, és lehet, hogy még hosszú ideig ott lesz, külön kérdés. Én körülbelül ezeket látom, hogy ezt akarta mondani, hogy a politikai célkitűzése a bizottságnak sokkal láthatóbb legyen. Politikai célkitűzése mindig volt, de a technokrácia ezt úgy leplezte. Tehát én arra is emlékszem, hogy a Barroso évek alapvetően unalmasak voltak. Tehát nem voltak izgalmas politikai, ugye voltak, de ez inkább a kivétel volt. Ebből a szempontból igen, mint képviselő, a Juncker idők érdekesebbek voltak.
Mi lehet a logikája, ha létezik egyáltalán neki, a bizottság büntetési politikájának, amikor Magyarország példáján például nem látszik, hogy ezek a konfliktusok az itteni kormányt meggyengítették volna?
Sőt, szerintem ellenkezőleg, de erre még kitérhetünk. Azt hiszem, a logika a következő. Tehát ők abból indulnak ki, hogy mindenki önkéntesen írta alá a szerződéseket. Tehát akkor mindenki elfogadja azokat a feltételeket, amiket aláírtak. Az, amit már nem nagyon látnak, hogy amit mondjuk mi, de többiek aláírtak 2004-ben és utána, az már nem egészen ugyanaz, amit elvárnak. Tehát megint visszatérek erre a lopakodó szerződés módosításra. Tehát ha megnézzük a szerződéseket, és talán tudja, hogy én a parlamentben az alkotmányi bizottságok voltam tagja, tehát egyik feladatom az is volt, hogy tanulmányozzam a szerződést, ami Európai Unió alkotmánya. És azt mondja, itt vannak ilyen dolgok, hogy mindenki a kettes cikkerről beszél, illetve a hetes cikkel szerelne. Nagyon sokat nem olvasnak el, hogy például a négyes cikkben a nemzeti identitás, mint érték is szerepel. Illetve azt mondja, az ötös, hogy az Európai Uniónak csak annyi hatalma van, amit a tagállamok átadtak. Na most ez számomra teljesen egyértelmű, és nyilvánvaló, hogy mit jelent. Ezen belül, vagy talán inkább ezen kívül, azért lehet nyomást gyakorolni, hogy fogadjátok el ezt is. És például ennek van egy nagyon érdekes illusztrációja, tehát 2015-ben volt egy csúcstalálkozó, és a migrációról volt szó, és a visegrádi államok, tehát nem csak mi, de a csehek, azt hiszem a szlovákok, a lengyelek mindenképpen úgy értelmezték, hogy kaptak egy ígéretet, hogyha migrációról van szó, akkor ezt egyhangulag kell ezt a döntést hozni. És ezt sikerült átírniuk egy kis jogi trükközéssel, úgyhogy egy minősített többség is elé lett, és akkor ebből kerekedett az a nagy válság, amire azt hiszem emlékszünk, és azóta is ott fortyog a háttérben. Tehát a probléma alapvetőleg az, hogy minden intézmény is, az Európai Unió is egy intézmény, megpróbálja a saját hatalmát növelni. Na most, hogy milyen módszereket alkalmazott, mert megint egy más kérdés. Tehát amikor visszatérünk arra a kérdésre, hogy mit jelent az, hogy politika, mi ennek a logikája, alapvetőleg a hatalomszerzés a logikája. De mondom, ez mindenütt megvan, tehát bármelyik kormányt nézzük meg, amerikai kormányt, hogy Trump most mivel próbálkozik, vagy Franciaországban Macron hogyan terjeszti a francia hatalmat. Tehát én nem akarom azt mondani, hogy ez egy főbűn, vagy ősbűn, hanem ez a lényege tulajdonképpen a jelleme a politikának, hogy akinek van hatalma, az megpróbálja növelni.
De ért el a bizottság hatalmi gyakorlata bármelyik általa büntetett vagy eljárás alá vont tagállamban sikereket? Tehát visszamondtákod, hátrébb léptek a kormányok jelentősen?
Magyarország nem, Lengyelország igen. Tehát nem a bizottság szereplése miatt, hanem a luxemburgi bíróság. Tehát ha mi az Európai Unióról beszélünk, akkor általában azt mondjuk, hogy Brüsszel. Állítsuk le Brüsszelt. Rendben, jó, oké. Szalagcímeken ez ugye elmegy. De hogyha az ember komolyan vizsgálja, akkor miről is beszélünk? Hát elsősorban ott van a parlament, ami nem a legfontosabb intézménye az Európai Uniónak. Ott van a tanács, ami talán a legfontosabb, ahol a kormányok, a tagállamok vannak képviselve, és a bizottság, ami, hát a bürokrácia, csak hogy van egy ilyen nagy különlegesség, hogy a törvényhozást a bürokrácia indítja el, és nem a parlament. Mi jóvá hagyunk, és módosítunk. De mindemellett ott van a luxemburgi bíróság. És a luxemburgi bíróság elég gyakran félig-meddig politikai döntéseket hoz. Ez valamennyire egy összeurópai, vagy még amerikai jelenség, ennek van egy technikai neve, ez a jurisztokrácia, tehát akkor a bírók gyakorolnak effektíve a politikai hatalmat. Tehát, ami Lengyelországgal történt, úgy lengyel kormány, még évvel ezelőtt, az ott van egy újabb, megnézte a lengyel bíróságot, és látta, hogy tele van olyan emberekkel, akik a kommunista időkben hoztak döntéseket, végzéseket, bebörtönöztek embereket, stb. És mondták, hogy ez mégis tűrhetetlen, volt kommunisták, ne hűljenek az alkotmánybíróságban, és na nem tudom, nem ismerem a lengyel helyzetet elég jól, hogy mondták, hogy talán emlékeznek, hogy a 50-es években nagyon erősen bírálták Németországot, mert a náci korszakból fönnmaradt bírokat ott hagyták. Mi most meg akarunk szabadulni ezeknek a megfelelőjétől. De nem, a baloldal beleértve a lengyel néppárti frakciót, delegációt, akik a néppárthoz tartoznak, tehát kollégáink voltak, ők addig már ellenzékben voltak, ők kidolgoztak egy megállapodást, mondjuk úgy, a kommunista utódpárttal. Tehát ők nem annan akartak megszabadulni ezektől az alkotmánybíráktól, és ez az, amit a Jog és Igazságosság pártja megpróbált kisöpörni. És akkor azonnal beindult a bizottság, hogy nem, ez tűrhetetlen, ez sétlen a jogállamiságot, és akkor elkezdődött a húzavona. És a húzavona mai napig tart, most ezen a héten azt hiszem most adott ki egy újabb végzést a Luxemburgi Bíróság, hogy nem, ezt is ezt, ez elfogadhatatlan. Tehát az alapvető probléma az, hogy mennyire független egy bizonyos tagállamnak az alkotmánya, mennyire nem. És valamennyire én elfogadom, hogy igen, a többi tagállamnak van némi beleszólása, mert mégis mondjuk ez esetben a nyugati adófizetők pénze az, amit mi kapunk kohéziós alapokban. Tehát itt van, látok egy ilyen gyokosultságot, de hogy milyen, van ennek a határa? Meddig lehet elmenni? Tehát meddig hol van az a határ, amikor egy tagállam azt mondja Luxemburgnak, hogy nem, ezt már nem fogadjuk el. Na most ez a jövő problémája, és az, amit nagyon-nagyon érdekes, hogy kezd kialakulni egy ilyen, nem is tudom, minek nevezem, gondolatnak mindenképpen, de lehet, hogy jelenség, az úgynevezett tagállami alkotmányos identitás, hogy minden országnak van alkotmányos identitása, amit megőrizhet. És valamikor itt lesz egy nagy ütközet valamelyik tagállam és a brüsszeli bíróság között. Szerintem azt hiszem, hogy ez így lesz, nem Magyarország és Luxemburg, hanem Németország. Tehát Német Alkotmánybíróság nagyon erős bíróság, nagyon védi a német alkotmányosságot, és azt hiszem, hogy szembe fog kerülni Luxemburgot. De mondom, hogy ez nem tudom, mikor lesz, jövőre, 3 év múlva, de valamikor igen. Tehát a luxemburgi bíróság természetesen bírókat nem választanak meg, de mégis komoly hatalma van. És ez a hatalom, ezt nem elszámoltatható. Tehát megint ez egy demokrácia elméleti kérdés, hogy el lehet-e számoltatni a bírókat, és a válasz az, hogy nem, mert akkor túlpolitizáljuk. De hogyha a bírók amúgy is politikai szerepet játszanak, akkor kérdőjel.
De elméletileg a tagállami bíróság kivonhatja magát az Európai Unió luxemburgi bíróságának joghatósága alól?
Ha Európai Uniós jogról van szó, akkor nem. A kérdés az, hogy hol ér véget az Európai Unió jogrendszere. A mesdje nem teljesen világos, mindig van egy szürke zóna, nem tudom én. Például kokáért az oktatáspolitika az tagállami kompetencia. Ott nincs beleszólása. De mégis láttuk, hogy a Közép-Európai Egyetem kapcsán a bizottság megint egy kicsit trükközve most elviszi az ügyet a Luxemburgi Bíróság elé. Azt hiszem, hogy itt a foglalkoztatási alapokból indulnak ki. Tehát a probléma az, hogy az EU-s jogrendszer, ami tényleg egy különálló jogrendszer, elvben egyes területekre nem terjed ki, de ki lehet terjeszteni. És itt látom a legitimitás problémáját, és nem csak rólunk szól, hogy minden tagállamot érinti, amikor meggyőződöm, hogy a portugálok különösen örülnek, hogyha ebben az irányba megy el, és a bizottság azt mondja, Coimbrában van egy egyetem, portugál, régi egyetem, azt mondja, ezt nem tehetitek meg. Bocsánat, szerintem itt már túllépi a jogkörét a bizottság. Tehát azt mondanám, hogy jobb lenne európai integrációs jövő szempontjából, hogyha a bizottság, tehát Európai Uniós intézmények az önkorlátozást alkotnának.
Mit lehet érezni, tudni az új bizottsági elnök hozzáállásáról ezekben a kérdésekben? Hogy akarja megszabni a bizottság, parlament, tanács, bíróság erőegyensúlyokat?
Én csak azt tudom mondani, hogy ebben a pillanatban annyira cseppfolyós a helyzet, hogy mindenki kapkod. Tehát én már nem vagyok ott, tehát ezt a parlamentet én közelről nem ismerem, de azt hallom, hogy hát egyrészt a képviselőknek a több mint 60%-a új. Tehát ez egy nagy változás. Tehát valószínűleg, ha én most elmennék a parlamentbe, akkor nagyon sok mindenkit nem ismernék meg. Hát 15 év után azért elég sok mindenkit megismertem, látásból legalábbis. Tehát tele van új arcokkal. Új arcok azt jelentik, hogy az emlékezeti, az intézményi emlékezet gyenge. A második, vagy harmadik tényező az, hogy sokkal kieleződöttebbek a frakciók közti viták. Tehát engem némire meglepett, hogy a nyáron a négy frakció, tehát a néppárt, a szocialisták, a liberálisok, akik most újítsuk fel, Európa néven szerepelnek, tehát ők a felújítók, és az zöldek leültek, hogy egy ilyen komoly stratégiát, valami programot próbáljanak összehozni. Kudarcot vallott. Nem lehetett. Radikalizálódtak a zöldek mindenképpen, a liberálisok mindenképpen, a szocialisták valamennyire. Tehát sokkal nehezebb működtetni ezt a közmegegyezéses parlamentet, ahol a közép úgy összeáll. Ráadásul a baloldal kitalálta, ami szerintem elfogadhatatlan egy demokratikus parlamentben, hogy legyen egy úgynevezett egészségügyi kizárás, egy kordon. Tehát a jobb oldal, néppárt nem, de ami a jobb oldal, a néppárt a jobb oldalra van, tehát ez a konzervatívok, illetve az identitás, tehát az első jobb oldal, ezek ne kapjanak tisztségeket a parlamenten, nem, mert bocsánat, ez szerintem sérti a demokrácia alapelvét. Tehát ezek a képviselők nem kell szeretni az ő politikájukat, de mégis ők demokratikusan megválasztott képviselők. És az, hogy alelnökséget nem kapnak, szakbizottsági alelnökséget, vagy elnökséget nem kapnak, mert szembe megy a parlament valamennyi írott, mindenképpen íratlan szabályával, és ennek van egy valószínűleg nem szándékolt következménye, hogy ennek következtében ezek a képviselők, akik együttesen olyan 150-en vannak talán, nincs érdekükben az, hogy működtessék a parlamentet, hanem mindent leszavaznak. Nem biztos, hogy elérnek egy többséget, de zavarják a parlament működését. Tehát ez egy öngól szerintem. Aztán ott van a biztos jelöltek meghallgatása. Hát láttuk, beleértve a magyar biztos jelöltet, Trósányit, hogy jogilag szerintem elfogadhatatlan alapon gólyozták őket ki, ugyanez a helyzet a románnal, Román a Plumbal, és aztán a harmadik, a francia, Sylvie Goulard, aki képviselőtársa volt, de nem ismertem nagyon jól. Túl nagy volt a portfólió, és neki is volt a nem nagyon gyanús ügye, és itt van egy külön probléma, hogyha valaki nem tudom én, a Sylvie Goulard esetében ő elfogadott pénzeket, hiszem, egy amerikai think tanktől, ami akkor, amikor elfogadta, hiszen bűnös sem volt, jogilag teljesen elfogadható volt, 5 évvel később az már oka volt arra, hogy kigolyózzák. Tehát az informális szabályokat visszamenőleg változtatják, mert ez nem demokrácia. Szerintem szembe megy a demokráciával, tehát hogyha valaki elkövet valamit, amikor abban a pillanatban, amikor elköveti, nem büntethető, akkor ezért ne lehessen felelősségre.
Jó, de ez büntető jog a politikában, bármilyen felelősségre lehet vonni bárkit.
Most. Tehát megváltoztak a szabályok, vagyis egyesek megváltoztatták a baloldal. Tehát ennek következtében most már megint elhalasztották a új bizottság megszavazását, mert hát nem lehet tudni, de én mondjuk legalább 100 forintot, de lehet 1000 forintot fogadnék abban, hogy ez a parlament nem fogja megszavazni az új bizottságot. Ha nem szavazza meg, akkor már is válság. Akkor nem tudjuk. Bármi lehet. Tehát most elhalasztották decemberre, de szerintem abban decemberben inkább január lesz, azt lehet, hogy januárból február is lesz, és aztán minden mögött ott van a Brexit, ami mindenkit zavar. Tehát minek nevezhetjük? Nehéz, bonyolult helyzet, és én egyelőre nem látom ebből a kiutat.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Söflin György, a Fidesz volt európai parlamenti képviselője, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.